ha nyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Estét kívánok, Önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Mit kínálunk műsorunkban? A szerkesztő Halász Zsuzsa. Egyeztetés után szakítás, nyilvános üzengetésekbe torkolt a tehetséggondozó szervezetek közötti vita. Az orosz olaj nem kell, a Hormuzi szoros zárva, példátlan energiabiztonsági válság előtt a világ. Állampolgársága határon túli magyaroknak, gazdaságélénkítő programok, nemzetpolitikai mérleg Kövér László házelnöktől, és az egyik oldal gyászol, a másik oldal ünnepel, az április 12-i voksolás eredményét még csak most kezdik átérezni a választók. Nyolc hónap egyeztetés után szakítás, nyilvános üzengetésbe torkolt a Nobel-díjas Krausz Ferenc által jegyzett élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány és a Hegyi Péter programigazgató vezette Nemzeti Tudósképző Akadémia közötti vita. A természettudományos pálya iránt érdeklődő diákokat támogató NTA finanszírozási szerződése tavaly év végén lejárt. A szaktárca pedig úgy döntött, hogy hosszú távon is kiszámítható, szakmai és pénzügyi hátteret keres a programnak. A választás Krausz Ferenc alapítványára esett, a felek el is kezdték az egyeztetést, ám a tárgyalások úgy tűnik zátonyra futottak. Abban, hogy a tehetséggondozás nemzet stratégiai ügy, nincs vita a felek között. A finanszírozás viszont már nehezebb kérdés. Nagy Margit összeállítása.
Palotai Nóra Lili vagyok, Jászberényből. Nekem az előadás tetszett legjobb, amikor Kapu Tibor beszélt, milyen volt fent az űrben. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalságot ilyen szinten edukáljuk.
Németh Flóra vagyok, én is Jászberényből érkeztem. Számomra nagyon inspiráló, mert így belelátunk, hogy ők hogy jutottak el ide, meg hogy milyen nagy eredményeket értek el.
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóját 2012 óta tartják Szegeden évente kétszer. 2012-ben ünnepelték ugyanis Szent Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulóját. Ekkor 9 Nobel-díjas érkezett a tiszaparti városba, és ez adta az ötletet a Szegedi Tudós Akadémia létrehozására. A felmenő rendszerű tehetséggondozó program élére Hegyi Péter állt, aki akkor a Szegedi Orvosegyetem kutatóorvosa volt. Bert Szakman, Nobel-díjas sejtfiziológus, az NTA képzési program főigazgatója lett. A program legjobbjai a szentgyörgyi diákok, akik a Bert Szakman kollégiumban lakhatnak Szegeden.
Komoly felvételi procedúrán kell átvesnie minden hallgatónak, kuratórium választja ki azokat a hallgatókat, akiket bevesznek a programba.
Az NTA működési költségeit túlnyomó részt a magyar állam adta. 2025 tavaszától folytak a tárgyalások arról, hogy a program további finanszírozását az élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány folytatja valamilyen formában. A Nobel-díjas Krausz Ferencet halljuk.
Világszínvonalú kutatóközpontok kritikus tömegére van szükség, amely képes itthon tartani, illetve hazavonzani legjobb jelenet. Minőség mérhető. Hangsúlyozom, mérhető teljesítmény és átlátható működés. Ha a forrásokat nem a vállalt célokra használjuk fel, vagy nem érjük el a vállalt célokat, vissza kell, ez a szerződésünk ezt tartalmazza.
Krausz professzor arról a 25 évre szóló keretmegállapodásról, azon belül arról a 6 évre szóló közfeladat finanszírozási szerződésről beszél, amelyet a magyar állammal kötöttek 2026. február 20-án. Krausz professzor kijelentette, az NTA középiskolai programjával egyetért. Az egyetemi programmal kapcsolatban azonban vannak fenntartásai.
Az NTA középiskolai tehetséggondozó programját, mint egy mintát említettem, amit ki szeretném terjeszteni a matematika, fizika, informatika területére. Ebben a vonatkozásban ki szeretném fejezni Hegyi Péternek köszönetünket, tehát a szakkörhálózat rendkívül értékes. Kétfajta problémánk van. Az egyik probléma az finanszírozási arány a középiskolai, illetve az egyetemi tehetséggondozás aránytalanságot. Egyetemi diákra az NTA költségvetéséből 4,5 millió forintot szán évente, és egyetlen középiskolai diákra 70 ezer forintot. 60-szorosan fontosabb az NTA-nak egy egyetemi diák. Akkor is, hogyha ezt a 200 Nobel-díjas tartja jónak, ezt az Élvonal Alapítvány nem tudja, és az én vezetésem alatt soha nem fogja felvállalni. Azon belül is a rendelkezésre álló összegek majdnem fele, ilyen nagy eseményekre, mint a FIK Aréna, filléres összegekből megoldható az, amire az NTA 10 milliókat fordít a FIK Arénába, mert az mégiscsak alkalmasabb egy tűzijáték megrendezésére.
Szó volt itt a mérésről. A tudomány későn érik be. Lehet, hogy a tehetséggondozás is későn érik be. Hogy mérik, mi a mértékegység?
Annak gyanújából kiindulva, hogy az NTA esetében az úgynevezett aktív gyerekek jelentős része csak be van regisztrálva, és egy szakkörön sem vett részt. Ez abszolút elfogadhatatlan, hogy egy ilyen gyereket siker mércéjeként majd az elszámolásnál figyelembe veszünk. Úgyhogy mi húztunk egy ilyen 70%-os határt. Ilyen százalékban részt kell venni szeptembertől májusig hetenként szakkörökön. Azt is elvárjuk, hogy ezek a diákok legalább egy országos tanulmányi versenynek az első fordulójában részt vegyenek. Ez a minimum követelmény az úgynevezett alapfokhoz, és van egy haladófok és egy felsőfok, ahol ezek a mércék jóval magasabbak.
Ezt én csúsztatásnak hívom.
Hegyi Pétert, az NTA programigazgatóját halljuk.
Nekem az az érzésem, hogy ő nem ismeri a programunkat. Négy lépcsős a gimnáziumi program. Az első lépcső, amikor a PIK Arénába jönnek, az 5500 gyerekből körülbelül a 80%-uk legalább egyszer volt a laborba. Akik ezek közül érdekel a tudomány, azoknak már évente 6-szor kell laborba menni, bronzfokozatú diplomát szerezhetnek. A következő szint, ott már a kórházakba is elmennek, skill laborba a diákok. A negyedik szint, ahol már csak 150 diák van, már egyetemi laborokba is bemegy.
A Matfin Alapítvány Krausz Ferenc matematika, fizika és informatika tantárgya tehetséggondozási alapítványa. A Matfin Alapítvány 387 diák tehetséggondozását, míg a mi alapítványunk 5500 diák tehetséggondozását végzi, míg a Matfin Alapítvány 25 középiskolába jutott el, a mi alapítványunk 375-be. A Matfin Alapítvány költségvetése évente 780 millió forint a közpénzből, a mi alapítványunké 733 millió forint. Nem értem, hogy a költséghatékonyság ebben az esetben miért a mi esetünkben merül föl.
Az Élvonal Alapítvány és az NTA vezetése közötti feszültség oda torkollott, hogy a Nemzeti Tudós Akadémia idén áprilisban úgy döntött, egyedül folytatja programját. Az Élvonal azt nyilatkozta, az NTA-tól nem kapták meg a kért adatszolgáltatást az elköltött pénzekről, így a nekik szánt működési költségekről szóló döntést nem tudták meghozni. Madaras Márkót, az Élvonal főigazgatóját halljuk.
Született egy javaslat, miszerint az Élvonal Alapítvány és az NTA között létrejöhet egy 6 hónapos finanszírozásra vonatkozó megállapodás, ami január 1-től június végéig szólt volna. Az NTA jelezte, hogy nekik ugye a tanév lezárt, tehát követően a nyár folyamán is merülnek fel költségeik. Megkérte az alapítványt, hogy lehet-e szó arról, hogy nem 6 hónapos, hanem 8 hónapos finanszírozás biztosítsa a számukra. Az Élvonal Alapítvány ezzel egyetértett. A kért kiegészítés március 26-ig nem érkezett meg, így 2026. március 26-án az alábbi napirendi pontokkal került kiküldésre. Az NTA hiánypótlása kuratórium ülés napjáig sem érkezett meg. Az alapítvány az NTA finanszírozásáról döntést várhatóan a májusi kuratóriumi ülés keretében tud hozni. Ennek megfelelően a mai kuratóriumi ülés napirendje az NTA finanszírozását nem tartalmazza.
Megkérdeztük Krausz professzort arról, hogy mekkora összeget kaptak a magyar államtól a 6 évre szóló közfinanszírozási feladatra.
Tudomásom szerint nem nyilvános. A jelenlegi magyar kormány ezt nem publikálta, nekünk ez nincs jogunk.
Én azt hiszem, eljutottunk odáig, hogy ki kell mondani az összeget, hiszen az adófizetők pénzéből finanszírozzuk az Élvonal Alapítványt, illetve a kutatói közösség tudni szeretné. Ez az összeg kicsivel több, mint 250 millió milliárd forint 6 évre. Ez Krausz Ferenc tudta elérni Magyarország miniszterelnökénél. Én azt kívánom, hogy legalább 8-10 Krausz Ferenc legyen az országban, aki ekkora összeget tud a tudomány számára lehívni. Fontos kimondani, hogy egy Nobel-díj nem jelenti azt, hogy valaki minden területen egyformán kiemelkedő. Krausz Ferenc kutatóként a zseni forrásszerzésben, szintén zseni hazahívásban vitatható, hogy ez mennyire hatékony, hogy Budapesten egy intézménybe hozzunk 75 kutatót. Finanszírozási modellben bennem az elmúlt egy hónap eseményeiben erős kérdések merülnek fel. Krausz Ferencnek a tehetséggondozásban víziója van, nekünk pedig 15 éves tapasztalatunk.
A Kulturális és Innovációs Minisztériumnak küldött kérdéssorunkra kapott válaszokból megtudtuk, a Nemzeti Tudósképző Akadémia finanszírozása 2021 és 2025 között a kormány egyedi határozata alapján történt. Így az NTA kormányzati támogatása nem jogszabályon alapszik, nem közfeladat, így mint feladat nem is delegálható az élvonal alapítványhoz, de az egyeztetések eredményeként szóbeli megállapodás született a felek között arról, hogy az NTA programjainak támogatását 2026-tól az élvonal alapítvány biztosítja a felek megállapodása szerint. Ennek tükrében a kormány nem hozott külön egyedi döntést az NTA 2026-os támogatásáról, bízva a két fél eredményes együttműködésében. Az is kiderült, hogy a minisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a Nemzeti Tudós Akadémia további működése biztosított legyen. Ezért folyamatos tárgyalásban van annak vezetésével. Mindkét tehetséggondozó program vezetője bízik abban, hogy az új kormánnyal meg tudnak állapodni a programok finanszírozásának folytonosságáról.
Millió hordónyi mínusz naponta. A történelem legnagyobb energiabiztonsági válságával néz szembe a világ, figyelmeztetett a héten a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője. Fati Birol úgy fogalmazott, hogy a hormuzi szoros lezárása már most példátlan zavarokat okoz a globális kőolajellátásban, ami csökkenti a világgazdaság növekedését és globális szintű inflációt gerjeszt. A szakember szerint több ország is üzemanyag jegyrendszer bevezetésére kényszerülhet, már csak azért is, mert a blokkád feloldása sem hozna azonnali enyhülést a piacon. Hol a legsúlyosabb a helyzet? Kérdeztem Hortai Olivért, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetőjét.
Hogyha mennyiségi oldalról nézzük, akkor az ázsiai országok azok, amelyek leginkább érintettek, ők vásároltak a legnagyobb mennyiségeket, volumeneket a Közel-Keletről. De azzal, hogy a hormuzi szoros most már több mint 50 napja le van zárva, és azzal, hogy ott az épített energetikai infrastruktúrában több mint 80 létesítményben komoly károk keletkeztek, elindult egy dinamikus átrendeződés az értékláncokban. Az ázsiai szereplők elkezdtek azoktól a beszállítóktól is vásárolni, amelyektől korábban nem, és ez nem csak az olajban tapasztalható, számos olyan cseppfolyósított földgáz szállító tankerhajó volt, ami mondjuk az Egyesült Államokból elindult Európába, de útközben kapott egy jobb ajánlatot mondjuk Kínától, és irányt változtatott. Tehát egyelőre ebben az átrendeződő fázisban vagyunk, mindenki azt találgatja, hogy meddig lehet zárva a hormuziszoros, és hogy utána a helyreállítás az mennyi idő alatt lehetséges. Itt hát most már egészen extrém becslések is vannak az asztalon.
Miből van kevés? Kőolajból, benzinből, dízelolajból, kerozinból, ugye nem egészen ugyanaz?
Itt regionálisan nagy eltérések vannak, ami az Európai Uniót illeti. Az első tünet, vagy az első legerősebb tünet az a kerozin piacon jelentkezik. Az Európai Unió körülbelül az ellátásának az ötödét azt a Közel-Keletről látja, tehát mennyiségi oldalról a kerozin piac az, ami a leginkább kitett. De mondjuk az olajárak emelkedésén keresztül már a közvetlen elsődleges gazdasági következmények is megjelentek. A következő lépés, vagy következő eleme a dominó, a dőlő dominóknak, az egyrészt a dízel üzemanyagok lehetnek. Az Európai Unióban több olyan ország van, ahol ebben a tekintetben a dízel, helyi szinten dízel hiány is volt tapasztalható, illetve amire érdemes még nagyon odafigyelni, az a gáz, a cseppfolyósított földgáz. A szerkesztő úr által említett Nemzetközi Energiaügynökség vezetője a múlt héten egy olyan elemzést tett le az asztalra, amiben az szerepelt, hogy ők úgy kalkulálnak, hogy 2030-ig Katar kiesésével, illetve a kieső katari kapacitások miatt 15%-kal szűkülhet a globális cseppfolyósított földgáz kínálat. És az Európai Unió körül kezd elfogyni a levegő. Ezzel párhuzamosan szeretné teljesen betiltani az orosz beszerzéseket. Éppen a tegnapi napon lépett hatályba ennek az első mérföldköve, az azonnali cseppfolyósított földgáz beszerzési szerződéseket már megtiltották. A hosszú távú szerződéseket jövő év január 1-jével kellene kivezetni. Persze kérdés, és hogy az oroszok addig szállítanak-e vagy sem, már bejelentették, hogy lehet, hogy előre hozzák ezt a határidőt. Ami az amerikaiakat illeti, itt néhány hónappal ezelőtt elindult egy kereskedelmi konfliktus, az EU energiaügyi biztosa bejelentette, hogy csökkenteni kívánja az amerikai cseppfolyósított földgázbeszerzések arányát az EU energia mixében. Norvégia jelezte, hogy nem tud rövid távon többet szállítani, és hát Katarból remélték volna a többletmennyiségeket, de Katarból még jó ideig nem várható export. Úgyhogy kérdés, hogy mi lesz itt az európai piacon.
Felmerült az is, vagy legalábbis ezt mondta a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, hogy több ország üzemanyag jegyrendszer bevezetésére kényszerülhet. Melyek ezek az országok, és egyáltalán hogy működhet ez? Második világháború óta szerintem erre nem nagyon volt példa.
Hát remélem, hogy erre nem kerül sor. Mondjuk, hogyha itt az európai perspektívát nézzük, itt az látszik most kibontakozni, hogy két rövid távú kezelési út van. Az egyik az az, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan az Európai Unió is el kellene, hogy kezdje enyhíteni a szankciókat. Megpróbáljon arra törekedni, hogy a lehető legtöbb útvonalon keresztül a lehető legtöbb forrásból energiahordozók juthassanak az európai piacra. Nem számos, de több tagállami vezető szorgalmazza. Az Európai Bizottság nagyon elutasító, és vannak olyan uniós vezetők, akik szintén nagyon elutasítóak ebben a tekintetben. Egyszerűen az orosz-ukrán háború kapcsán szeretnék fenntartani a szankciós politikát, és inkább mesterségesen a lehető legnagyobb mértékben visszafognák az üzemanyag keresletet, illetve a gáz keresletet. Éppen a héten tette le az Európai Bizottság azt a javaslatcsomagot az asztalra, amiben a konkrétabb intézkedések szerepelnek, és például olyan kommunikációs kampányokat indítanának, amelyben megpróbálják rávenni az európaiakat, hogy kevesebb helységet fűtsenek, hogy igyekezzenek környezettakarékosabban vezetni, és így tovább. Tehát egyelőre úgy látszik, hogy az Európai Bizottság ebbe az irányba gondolkodik, ezen felül pedig egy nagyobb központi koordinációt szeretne a tagállamok fölé helyezni, nem csak a gáztárolók, de az üzemanyagtartalékok, a finomítói kapacitások tekintetében egyaránt.
Ugye említette ezt a csomagot, amit az Európai Bizottság a héten mutatott be, itt megdöbbentő számok hangzottak el, ugye az iráni válság, iráni-amerikai háború, vagy konfliktus, ki hogy mondja, 55 napja tart, vagy 54 napja tart, ez alatt az Európai Unió 24 milliárd euróval fizetett többet az energiáért, mint azt megelőzően, ez egy elképesztő összeg, napi 500 millió euróról van szó. És hát itt egy 5 nagy csomagpontból álló tervezetet mutattak be, ennek nyilvánvalóan kísérő része a takarékoskodás is. Ennek az egyik központi része az, hogy az elektromos áramnak a felhasználását, az elektrifikációt kellene fokozni. De hogyan?
Én azt gondolom,
honnan lenne erre energia
alapanyag? Az Európai Bizottság növelni szeretné a megújuló kapacitások arányát a villamos energia mixben, megpróbálná a háztartásoknál a villamos energia alapú fűtés arányát például megemelni, hálózatfejlesztésben gondolkodik, és így tovább, de szerintem ezek inkább közép-hosszú távú kezelési javaslatok. Az előbb azért is emeltem ki, hogy a rövid távú intézkedéseket érdemes külön választani a közép-hosszú távú intézkedésektől. Az energiaszektor egy robosztus ágazat, nem lehet az egyik percről a másikra rángatni a hajó kormányát. Arra, hogy jelentős mértékben átalakítsa egy ország vagy közösség az energiamixét, a termelő kapacitásait, ahhoz hosszú évek kellenek, és nagyon sok forrás.
Ugye itt megjelent az is egyébként, 5 beavatkozási területről van szó, ugye? Kezdjük talán az elsővel, a gáztárolók feltöltésének az összehangolása. A korábbi években is már többen tartottak attól, elsősorban azok az országok, amelyeknek nagyobb tárolókapacitása van, hogy ez előrevetíti azt, hogy az Európai Unió mintegy közösen kezd el rendelkezni az európai gázkészletek felől. Mit jelent ez az összehangolás a gáztárolók esetében? Ugye Magyarország is egy komoly tárolókapacitással
rendelkezik. Az Európai Bizottság részéről ez a szándék ez egyértelműen tetten érhető. 2021-22-ben már ez a vita az asztalra került, akkor addig sikerült eltolniuk ezt a törekvést, hogy egyrészt a tagállamok maguk megállapodtak arról, hogy őszig 90%-ig fel kell tölteni, tehát a kitárolási időszak kezdetéig 90%-ig fel kell tölteni a tárolókat. Egyébként a bizottság most ezt szeretné megváltoztatni és lehozni 75%-ra. Ez is egy erősen kritizálható kezdeményezés, ugyanis megint lesz tél, megint szükségünk lesz gázra, ez legfeljebb elhalasztja a problémákat. Emellett most megint megpróbálkozik azzal a bizottság, hogy egy nagyobb központosítás alávonja a gáztárolók működtetését. Jelenleg kétoldalú megállapodások szabályozzák ezt, tehát hogyha szerkesztő úrnak gáz hiánya van, akkor mi megállapodunk, és én adok a saját tárolomból.
Az Szerbia és Magyarország között például volt ilyen, bár Szerbia
több,
harmadik
ország. Több tagállam között is van ilyen. Az Európai Bizottság ezt egy közös ernyő alá szeretné vonni, hogy amikor vészhelyzet áll elő, akkor ő maga dönthessen úgy, hogy az egyik tagállam tárolójából allokál egy másik tagállam piacára gázt. És amit még szintén az asztalra tesz a korábbiaknál is erősebben, ez a közös beszerzés, hogy azt szeretné elkerülni az Európai Bizottság, hogy a tagállamok külön-külön vásároljanak nagyobb mennyiségű gázt, olajat, egyéb energiahordozókat, és ezzel felfelé hajtsák az árakat, ezt időben eltolná. Hát ezek mind-mind súlyosan sértik a tagállamok szuverenitását. Tagállami hatáskör az energiabeszerzési terület.
És hozzáteszik azt is ebben a csomagban, hogy a nemzeti veszélyhelyzeti intézkedéseket is, vészhelyzeti intézkedéseket is össze kellene hangolni, azért, hogy azok ne torzítsák az egységes piacot. Itt arról van szó, hogy például nem lehet olyan intézkedéseket tartósan fenntartani, mint amit Magyarország csinál az üzemanyagpiacon. Magyaroknak ugye kedvezményesen jár a üzemanyag, a külföldi állampolgároknak nem? Ez erre céloz?
Nem csak erre is, de arra is, hogy az olyan típusú általános intézkedések, mint amilyen a védett üzemanyagár, ami a magyar háztartások, gazdák, vállalkozók összességére vonatkozik, vagy amilyen a rezsicsökkentési program, minden magyar állampolgár, vagy minden itteni, aki fűt, villamosenergiát használ, háztartás részesüljön, az egyetemes szolgáltatásban résztvevő fogyasztó részesüljön egy-egy intézkedésből. Az Európai Bizottság célzottabb támogatásokat tartana üdvözítőnek, de ez a vita is már korábban 2021-22-ben lezajlott. Az a probléma a célzott intézkedésekkel, hogy sokkal lassabbak, körülményesebbek, és szinte mindig kimaradnak belőle olyan rászorulók, akiknek szintén szükségük lenne segítségre. Ezért is van az, hogy 2021-22-ben is a tagállamok, több tagállam is az Európai Bizottság elvárásainak ellentétes módon sokkal sokkal univerzálisabb, általánosabb válságkezelő intézkedéseket vezetett be, még azelőtt, hogy a bizottság kiadta volna az erre vonatkozó iránymutatásokat, úgyhogy én arra számítok, hogy most is elindul majd egy vita a tagállamok és az Európai Bizottság között. A tagállamok azonnal szeretnének cselekedni, és meg szeretnék majd menteni, vagy legalábbis a felelős vezetők a háztartásaikat, az Európai Bizottság pedig az egységes piacra és egyéb absztraktabb célkitűzésekre hivatkozva majd vitatja ezeket az intézkedéseket.
Hortai Olivér, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője volt a vendégünk.
Köszönöm szépen.
Polgársága határon túli magyaroknak, gazdaságélénkítő programok, érdemi segítség az anyanyelvi oktatáshoz, a nyelvi és kulturális identitás megőrzéséhez. Az elmúlt 16 év nemzetpolitikájának olyan mérföldkövei vannak, amelyek a következő kormányzatnak is utat mutatnak a folytatáshoz, állítják azok, akik támogatták az eddigi erőfeszítéseket. Ez távolról sem a teljes hazai politikai paletta. A Demokratikus Koalíció például a külhoni magyarok állampolgársága ellen kampányolt, a választási eredmények azonban azt mutatják, hogy erre ma már senki nem vevő. A határon túli magyarság képviselőivel a leendő kormány is megkezdte az egyeztetést. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, tegnap például Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével folytatott egyeztetést, ami után egyebek mellett közölte, hogy a szerzett jogok megmaradnak, s hogy a határon túliak továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. Hozzátette azonban azt is, hogy 10 évre visszamenőleg ellenőrzik az anyaországi támogatások felhasználását, és kivizsgálják a levélszavazással kapcsolatos visszaéléseket is. De hogy értékeli az elmúlt 16 évet Kövér László, az országgyűlés elnöke? Ternovác István kérdez.
Amikor az egyén vagy a közösség mérföldkőhöz érkezik, akkor illik visszatekinteni. Bő 16 évvel ezelőtt, 2010. januárjában Kövér László a Fidesz választmányi elnökeként Vajdaságban járt, ismertette a Fidesz nemzetpolitikai célkitűzéseit, amelyek majd közelebb hozzák egymáshoz az anyaországi és a határon túl rekedt magyarokat. Azóta nem csak, hogy állampolgárságot, szavazati jogot kaptak a magyarok, hanem a 16 év alatt megtízszerezték a külhoni magyarok szülőföldön maradását segítő támogatásokat. Gondolta volna annak idején, hogy ide jutunk és hogy ez 16 évig tart?
Minden 4 évben úgy kell készülni, hogy a következő választások azt hozzák, hogy vége van. Tehát úgy kell dolgozni, mint hogyha addig tartana a munkánk, ameddig a következő választás elér. Valóban mi nem gondoltunk 16 évre, de amikor két túl voltunk a második meg a harmadik választáson, akkor már éreztük azt, hogy mennyivel más a helyzet akkor, hogyha csak 4 évig tud egy kormányzat a maga programja szerint dolgozni, és mennyivel más, amikor egy korszakot át kivelően tud építkezni. Jó lenne, csak eddig még Magyarországon ez nem adatott meg, hogyha az egymás követő különböző összetételű kormányzatok bizonyos alapvető kérdésekben egyet tudnának érteni, és nem azzal kezdenék a munkát, hogy felszedik azokat az alapokat, előtte lerombolják azt az építményt, amit az elődök ott hagytak, hanem tovább építenék. Most ilyen értelemben várakozással nézünk a most felálló új kormány politikája elé. Illúzióink nincsenek, hiszen az, ahogy ez a politikai párt a saját népével bánt abban a kampányban, ami mögöttünk van, tört, döfött a magyar nemzet lelkébe, abból nem következik semmi őszinte jó szándék. Taktikai megfontolások alapján természetesen elképzelhető, sőt, drukkolok is neki, hogy ez így lesz, hogy nem minden elemét számolják fel a nemzetpolitikánknak, hanem majd, amikor ők újra kénytelenek lesznek átadni a kormányzatot, akkor még marad valami, amit mi majd újra tovább tudunk építeni.
Bő 16 évvel ezelőtt, amikor megkérdeztem öntől, hogy optimista-e, akkor azt válaszolta, idézve szép emlékű Isépi Tamás, keresztény demokrata politikus, politikust, hogy a pesszimista az csak egy jó fölvilágosult optimista. Most milyen a csillaguk állása, ami a nemzetpolitika folytatódását illeti?
Van egy tágabb környezet is, az maga Európa, az Európai Unió, és hát annak a csillagzata nem hogy leáldozóban, hanem egyenesen zuhanóban van. És úgy látom, hogy azok, akik meghatározzák az európai politikát, és akik hatalomra segítették a mostani leendő kormánypártot, azok vagy nem is értik Európa alapvető problémáit, vagy pedig ha értik, akkor szándékosan az európai nemzetek ellen dolgoznak. Olyan kihívások előtt áll Európa, amelyekhez emberfeletti erőfeszítésre és intellektuális teljesítményre lenne szükség. Itt van a migráns kérdés mindjárt, mert gyakorlatilag Európa teljes kulturális, etnográfiai átalakulását hozza magával, és olyan szociális feszültségeket kódolt már a nyugat-európai társadalmakba, amelyek jogállami eszközökkel megítélésem szerint a jövőben sem lesznek kezelhetőek. Ezt most ki akarják terjeszteni Közép-Európára, Magyarországra is. Hát adja Isten, hogy a leendő új kormány e tekintetben legalább akkor ellenállást tudjon tanúsítani, mint mi. Aztán itt van a mezőgazdaság kérdése, ha már egy Buzaszentelőn vagyunk, akkor talán itt érdemes erre is hangsúlyt helyezni. Az európai mezőgazdaság kivéreztetése zajlik. Magyarország számára ez talán sokkal fontosabb kérdés, mint az Európai Unió legtöbb tagállama számára. A magyar társadalomnak is egy meghatározó, értékhordozó, hagyományőrző társadalmi osztálya, a gazda osztálya. Ezer éven keresztül a gazdák, a parasztok tartottak meg bennünket, és nem mindössze gazdasági megfontolás zajlik a kivéreztetés mögött, hanem nagyon is komoly politikai, ideológiai hátsó szándékok. És itt van maga a nemzetpolitika, mint kérdés. Az Európai Unióban egész egyszerűen, amikor védendő közösségekről, védendő kisebbségekről beszélnek, akkor először hajdanában még talán elindultak a nemzeti kisebbségeknél, hiszen az Európai Unió lakosságának körülbelül tizedét adják azok a nemzeti közösségek, amelyek kisebbségben élnek a saját szülőföldjükön. Tehát hangsúlyozom, nem a bevándorlókról beszélek, hanem az őshonos kisebbségekről. Egy idő után ezek mellé érthető okokból is méltányosan fölzárkózott az európai roma közösség, bár azt hiszem, hogy ez egy teljesen más problematika, teljesen más megoldást igényelt volna. És aztán mire kettőt fordultunk a 2000-es évek után, már senki nem beszél nemzeti etnikai kisebbségekről, közösségekről, hanem már az LMBTQ, stb. Közösségek adják a kisebbségi kérdést. Tehát ahogyan a SNT, a Székely Nemzeti Tanács európai kezdeményezéseihez viszonyult az Európai Bizottság, azzal a közönnyel és elutasítással, sőt, gyakorlatilag még az Európai Bíróság döntése ellenében is elszabotálta a népi kezdeményezés végrehajtását, megvizsgálását annak, hogy vajon milyen európai eszközökkel lehetne segíteni ezeknek a nemzeti közösségek azonosságának a megmaradását, abból az olvasható ki elég egyértelműen, hogy ő nekik tulajdonképpen a nemzeti kisebbségi közösségek nem számítanak, és azért nem számítanak, mert általában véve maguk a nemzetek állnak útjában egy Európai Egyesült Államok névre keresztelt birodalom felállításának. Magyarország ez ellen volt az egyik legerősebb bástya. Most ez a bástya dőlt ki, megint csak várakozással, de kevés optimizmussal tekintek az új kormány Európa politikája iránt. Én azt hiszem, hogy ők mindenben szolgalelkűen ki fogják elégíteni a brüsszeli igényeket.
De hogyha megmarad a magyarok, beleértve az anyaországi és a határon túli magyarok válvetve zajló küzdelme a továbbiakban is, akkor fölvehetjük a harcot azon folyamat ellen, amely az elmúlt évtizedekben megpróbálta leépíteni először a vallási, aztán a nemzeti, most meg éppen a nemi öntudatunkat.
Először is azért vagyunk a világon, hogy lassítsuk a sátán előre nyomulását, mondta ezt nekem egyszer egy bölcs református atyám fia. Tehát nem az a kérdés, hogy az emberi élet végességét figyelembe véve van-e a győzelemre esélyünk, hanem az a kérdés, hogy a jó oldalon állunk-e az Úristen színe előtt, és miután az önazonosságunkat tőle kaptuk, akár az, hogy férfinak születtünk-e vagy nőnek, akár azt, hogy magyarnak születtünk-e, szerbnek vagy valamilyen más kultúrát bíztak ránk, akár azt pláne, hogy kereszténynek születtünk, ennek a megtartása, a védelme a kötelességünk. Én e tekintetben egyébként optimista vagyok, nem csak azért, mert a végső jutalom az szerintem az igaz embereké, hanem azért is, mert az a út, ami felé az Európai Unió vezetése cibálja a nemzeteinket és a kontinensünket, az az út egy zsákutca, és a zsákutca vége már elég jól látszik. Az a kérdés, hogy milyen állapotba érjük majd meg mi magyarok is, meg szerbek is, meg Európa minden öntudatos nemzete azt a pillanatot, amikor ez a struktúra összeomlik.
Bő 16 éve nehezen képzeltük volna, hogy ilyen szinten együttműködhetünk a szerbekkel, hiszen a 2000-es évek első felében még tömegesek voltak a magyar verések, volt itt minden, van mit veszítenünk e tekintetben is.
Igen, és arra azért érdemes felhívni a figyelmet, hogy most, hogy a figyelem leesett rólunk, most következhet Szerbia. Tehát én nagyon drukkolok szerb barátainknak, akik belátták kárpát-medencei szomszédaink közül tulajdonképpen talán nem csak elsőként, hanem egyelőre egyedüliként, talán még a szlovákokat érdemes e tekintetbe említenünk, akik felismerték azt, hogy mi nem egymás ellenségei, riválisai vagyunk itt a Kárpát-medencében. Örüljünk annak, hogy egyáltalán be tudjuk népesíteni az utódainkon keresztül továbbra is a szülőföldünket. Mi egymásnak mellé rendelt és egymás mellé parancsolt szövetség egységesei vagyunk. A nemzeti önazonosságunkat és a nemzeti érdekeinket is csak úgy tudjuk megvédeni, hogyha egymásnak tudunk segítséget nyújtani, akár tapasztalatokban, akár pedig konkrét gyakorlati cselekvésekben. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a politika, amit mi a szomszédságban is próbáltunk megvalósítani, ez a nemzetpolitikánknak szerves támasza volt, hiszen a szomszédállamok politikai, társadalmi, nemzeti többségének az akarata ellenére nem lehet hatékonyan védeni a mi nemzeti közösségeinknek az érdekeit az utódállamokban. Adja Isten, hogy az a jó példa, amit Magyarország és Szerbia bölcs politikusai, és itt most nem mi rólunk beszélek, hanem akár már azokról a köztársasági elnökökről, akik azóta letették a hivatalukat, és oroszlán részük volt, döntő részük volt a megbékélés elindításában. Ezeknek a politikusoknak a példája az mintaként követendő útként szolgáljon minden más kárpát-medencei meg azon kívüli nemzeti politikus számára.
Vajdaságban az elmúlt 4 évben gyalázatos időjárás volt, alig volt eső, szenvedtek a növények. Most itt állunk egy frissen megszentelt búzavetés mellett, már túl van a bokrosodáson, erőteljesen fejlődik. A búza példájából mi is meríthetünk erőt, hiszen az elmúlt évtizedek során annyiszor talpra állt már a magyarság.
Akkor is azt a politikát csináltuk, hajtottuk végre kormányon, amikor éppen ellenzékben voltunk, és mi azért voltunk ellenzékben 1990 és 94 között, az MDF vezette kormány idején. Megjegyzem, egy pillanatig sem éreztem úgy akkor ellenzéki képviselőként, hogy veszélybe lenne a hazám, hogy probléma lenne az, hogy a magyar nemzeti érdekeket ellenzékben is lehet védeni vagy támogatni. Aztán voltunk ellenzékben Horn Gyula idején is, aki azért jelentős visszalépést tett ahhoz a kormányzati filozófiához képest, amit Antal József úgy fogalmazott meg, hogy 15 millió magyar miniszterelnöke akar lélekben lenni, és akkor igazán volt ugye a nemzetpolitika, de hát valójában az csak a száraz kenyér meg a vízre volt elegendő a határon túli magyar közösségek életben tartását illetően. Aztán voltunk kormányon 98-2002 között, amikor szerettünk volna sok mindent csinálni, de a mozgástörünk jóval kisebb volt, mint ami az elmúlt 16 évben. Utána megint voltunk 8 évig ellenzékben, amikor ugye Gyurcsány Ferenc éppen felszámolta azokat a nemzeti konzultációs intézményeket is, amiket korábban mi létrehoztunk, és itt azért emlékezzünk meg Széli Katalin MSZP-s házelnöknek a tettéről. Erkölcsi értelemben egy óriási dolgot vitt véghez, hiszen például a Kárpát-medencei magyar képviselőknek a fórumát a parlament egyfajta intézményeként ő hozta létre, ami azóta is létezik, de ebben a 8 esztendős ellenzéki időszakban is megtaláltuk a cselekvés lehetőségét. De mindenek előtt a cselekvéshez először beszélgetni kell, találkozni kell, tehát abban mindenképpen számíthatnak ránk délvidéken és Erdélyben és a felvidéken is. Hát adja Isten, hogy egyszer majd Kárpátalján is a magyarok, hogy mi mindig ott leszünk, ahol az ő érdekeinek a védelme merül fel kérdésként. Mindig ott leszünk, ahol meg kell kérdezni őket, hogy miben tudjuk szolgálni az egységes magyar nemzet érdekeit, és mindig ott leszünk akkor is, hogyha egyszerűen csak barátkozni kell mondjuk egy pohár pálinka mellett.
Az egyik oldal gyászol, a másik oldal még javában ünnepel. Az április 12-i voksorás eredményét még csak most kezdik átérezni a választók. A kampány hatalmas érzelmi töltéssel zajlott, a leegyszerűsített üzenetek, az agresszív retorika táborokra osztotta az országot, s az eltávolodott barátok, a szétszakított családok csak most kezdik érezni, hogy mit is veszítettek azzal, hogy a politikai verseny háborúvá vált. Kezet nyújtani viszont sosem késő, tanácsolják a szakemberek, akik szerint alig van olyan társadalmi szegmens korosztály, amelyet ne osztott volna meg a politika. Igaz-e az, hogy még az óvisokat is elérte a kampány? Kérdeztem Hall Melinda klinikai szakpszichológust, a Matthias Corvinus Kollégium kutatásvezetőjét.
Abszolút igaz, hogy már a legkisebb korosztályt is érintette a kampány, egyébként nem kizárólag a kampány, hanem a világnak a történéseit. Mikor a háború megérkezett, és az első híradások jöttek róla, akkor az óvodások már orosz-ukrán katonásat játszottak az óvodában. Most a kampány alatt pedig igenis alakultak Tisza és Fidesz foci csapatok, óvodában és iskolában egyaránt. Én egyébként ezt kicsit meghökkenéssel figyeltem, annak ellenére, hogy szerintem nem tudjuk már meggátolni, hogy a fiataljainkat elérje. Itt a kérdés az, hogy hogyan kommunikálunk róla, hogy például egy szülő, aki mondjuk azt szeret, hogy egyáltalán ne érje el a gyermekét, akár az erőszakos közbeszéd, akár a politikai tartalom, és most itt mondhatnék más tartalmakat, erőszakos tartalom, szexuális tartalom, hogy ő hogyan tudja megvédeni a gyermekét. Sajnos egyre inkább azt kell mondanom, hogy határtalan ez a fajta inger elárasztás.
Ez a közösségi média miatt van?
Többek között a közösségi média miatt, és azért, mert nagyon korán adtunk a gyerekek kezébe okos eszközöket. Magyarországon átlagosan 10 éves korban már van valakinek okos telefonja, de előtte tabletezik, telefonozik, számítógépezik, itt bizony vannak felugró ablakok és felugró reklámok, tehát eleve nagyon-nagyon nehéz gátolni. De bele vannak csempészve politikai tartalmak egyébként átlagos filmekbe és akár mesékbe is, nem kizárólag politikai, hanem mondjuk ideológiai tartalmak. Továbbá volt plakátkampány is, mondhatnám plakát háborúnak, ami itt meg jelent. Nyilvánvaló, hogy ez is hat, és ezek mind olyan dolgok, hogy nem nagyon tudjuk, hogy az egyes gyermeknek a fejében hogyan csapódnak le.
Mi jelent meg itt a gyerekek között? Egy versengés, vagy pedig a személyeskedés, a gyűlölet, az agresszivitás?
Menjünk egy kicsit a nagyobbakra. Tehát, hogy most már nem óvodás kornál tartunk, hanem mondjuk kora vagy késő tinédzser kornál. Abszolút megjelentek a fiatalok a politikai rendezvényeken, tehát itt már egy konkrét bevonódás is történt. Nos, erről nagyon rosszak az élményeim nekem személy szerint, de azt hiszem, hogy minden kolléga egyetérthet abban, hogy az, amikor ott a gyűlöletkeltésbe valahogyan bevonja, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy párt függetlenül, hogyha valaki arra bíztat, buzdít, éretlen idegrendszerű és érzelmi rendszerű fiatalokat, hogy köpködjenek, fújoljanak, obszcénok legyenek, halálra buzdítsanak, rongálásra, vagy bármi olyan tettre, ami egyébként morálisan abszolút elítélendő, és az elmúlt években zéró toleranciát hirdettünk ellene, akkor az szerintem önmagában egy nagyon nagy bűn. És sajnos ez is megjelent. Tehát láttuk azt, hogy igen, 13, 14 vagy 15 évesek fújolnak, gyűlölködnek, hogy teljesen természetesnek veszik, hogy attól, hogy valaki ilyen vagy olyan politikai állású, attól lehet mondjuk stigmatizálni, vagy akár diszkriminálni. Ez egy nagyon csúnya elővetítése annak, hogy mi fog itt történni a lélekben, és a morális kérdések hova fognak eltűnni, vagy mennyire tudjuk megtartani, hiszen a kampány alatt nem tudtuk megtartani a morális tartásunkat, az emberi tartásunkat.
Ez a gyűlöletkeltés, ez a személyeskedés, abba volt becsomagolva, hogy egyik oldalon van az igazság, a másik oldalon meg a hazugság. Egyik oldalon van a jó, a másik oldalon pedig a rossz. De ezek a leegyszerűsítések mennyire szerencsések egy olyan korban, amikor inkább keresgélni kellene?
Ezt úgy hívjuk, hogy naív realizmus. Tehát nekem van igazam, az én fejemben lévő dolgokat látja a másik is, ugyanazok a gondolataink, és akkor ebből kell következtetéseket levonni. Az az igazság, hogy az egész kampány nagyon érzelemvezérelt volt. Én azt láttam, hogy itt a tények már nagyon senkit sem érdekelnek, hanem az érdekli, hogy ki mond nagyobbat, ki tud keményebb retorikával kiállni, és ilyen módon nagyon nehéz is lenne megbeszélni azt, hogy most tényleg mi van mondjuk gazdasági kérdésekkel, vagy mi van az energia kérdésében. Éppen ezért én évekkel ezelőtt is azt mondtam, hogy a következő választás az a lélekben fog eldőlni, az érzelmek területén. Én most jelen pillanatban azért azt látom, hogy a népléleknek és az egyéni lelkeknek sem tett jót. A vezetőknek azért mostantól is felelőssége van abban, hogy megpróbálják azt, amit eddig nem kontrolláltak, mert ugye a győzelem mindenek felett, ami persze nem volt helyes út, én azt gondolom, de ettől függetlenül most le kell nyugtatni az embereket. Vége van a kampánynak, most egyfajta veszteségfeldolgozás van az egyik oldalon, egyfajta öröm, mámor és a akár eufórikus és irracionális gondolatok a másik oldalon. Nem szabad, hogy ezek összeütközzenek, mert annak tragédia lehet a vége.
Mennyit rombolt a politikai elit saját magán? Tehát ez az oda-vissza üzengetés, hogy bármit lehet mondani egy politikusról, akkor is lehet, hogy túlél, és hogyha elbukik, akkor sem biztos, hogy ezért bukott el.
Kemény ez a kérdés, mert hogy ilyen a továbbiakban nincsen, hogy szakpolitikus meg másmilyen politikus, nincsen olyan, hogy közszereplő meg másmilyen közszereplő, elmosódtak a határok.
És egészen ezt... a hálószobáig akár.
Abszolút a hálószobáig, és jó is ez a példa, mert morálisan mondhatunk rá bármit. Igazából itt az történik, hogy mostantól annak, aki kiáll tömegek elé, annak valamelyest betekintést kell engednie a magánéletébe. Ezt nem azt mondom, hogy egészen a hálószobáig, tehát nehogy valaki félreértsen. De ez a világ nem fog megváltozni. Tehát az nem fog menni, hogy az XY politikus úgy gondolja, hogy ő csak eddig engedi, a másik politikus pedig úgy gondolja, hogy ő meg abszolút mindent, és jöjjenek, és reality, és jöjjenek be a hálószobám. Ez így nem fog működni. Tehát vagy lesz ebben valamiféle megegyezés, vagy ez elveszett ez a történet, és akkor szabadjára kell engedni, és akkor onnantól kezdve minden közszereplő figyelmét fel kell hívnunk arra, hogy nem tudjuk meggátolni, be fognak nézni a hálószobádba, meg be fognak nézni a bugyidba, vagy a gatyádba. Most bocsánat, hogy így fogalmazok, de én azt hiszem, hogy ebben kell döntenie annak, aki innentől kezdve politikai szerepeket vállal. Nos, ennek azért a veszélyeire is hadd hívjam fel a figyelmet, mert onnantól kezdve, hogyha elengedjük a közbeszéd témáját, tehát mindenki mondhat, amit akar. Hogyha ebben erőszakos tartalmak jelennek meg, az egy erőszak spirált hoz létre, és tényleg tragédia lesz a vége. Tehát itt már látjuk azt, hogy az elmúlt években, amire én próbáltam felhívni a figyelmet, hogy az erőszaknak nincsen helye a közbeszédben, nincsen helye a politikai retorikában, hiába van kampány, vagy éppen nincs kampány. Nem szabad, mert nagyon sok a labilis idegrendszer, nagyon sok olyan ember van, aki csak arra vár, hogy legyen már végre valami történés, és egy kis dopamin, és egy kis adrenalin. Nem szabad, hogy ezekhez az emberekhez eljussanak az ilyen üzenetek, mert ez egy spirál, és nem lehet belőle kikeveredni.
Véget érte egyáltalán a kampány. Ez a feszült retorika a közbeszédben, ez évek óta tart. Véget ér ez most itt a választásokkal?
Biztos, hogy nem. Ez a kampány, ez nem kampány, hanem egy vége láthatatlan folyamat. Tehát én azt gondolom, hogy továbbra is kell beszélnünk a háború kérdéséről, az energiaválság, a válságok kérdéséről, az egészségügyi, a mentális egészségügyi vészhelyzetről, a kábítószer kérdésről, tehát ezek ugyanúgy terítéken maradnak. És ez azért is érdekes, mert hirtelen mindenki azt gondolta, hogy megtörténik a választás, és eltűnnek bizonyos témák. Nem így lesz. Szeretném felhívni az emberek figyelmét arra, hogy nem így lesz. Tehát most akkor vagy elkezdünk melózni, mármint a lelkiekben, és megerősíteni magunkat, ellenálló képesebbek lenni, akár a közösségi médiával kapcsolatban, akár az erőszakkal kapcsolatban, hiszen már nincsen tétje, legalábbis a választások szempontjából, de a gyerekeink mentális egészsége szempontjából a saját egészségünk szempontjából igenis van annak tétje, hogy hogyan tudunk ellenállóbbak lenni.
A politika most megosztott családokat, megosztott barátokat, hogy el kezet nyújtani. Vannak, akik nem beszélnek egymással április 12-e óta.
Türelemmel és empátiával engedjük az egyik oldalt gyászolni. A gyász folyamat, ha nem megy végbe, a veszteségfeldolgozás, akkor az csak egy eltemetett trauma. Akkor az valamikor ki fog jönni. Ezt ne kívánjuk senkinek. Ez az egyik oldal, hogy engedjük a veszteséget feldolgozni. Ennek megvannak a szakaszai, nyugodtan jöjjenek fel az oldalaimra, mindenhol azoknak segítek, akik most krízishelyzetben érzik magukat. A változástól félnek, vagy akár attól, hogy elveszítik a munkahelyüket. Az euforikus öröm az egy nagyon szép dolog szerintem. Ezt is lehet méltósággal, tisztelettel csinálni. Ez nem azt jelenti, hogy valaki nem örülhet. Örüljön, igen, örüljön. Hogyha számára kedvező eredmény volt, akkor igenis élje ki ezt az örömöt. Örüljenek úgy, hogy közben tudnak empatizálni azzal, akinek most lehet, hogy tényleg akár objektíven, akár szubjektíven saját megélés szempontból romba dőlt az élete. Mind a két oldalt arra kérem, hogy attól még beszéljünk egymással. A családi kapcsolat sokkal fontosabb, mint a politikai pártállás. Tényleg nyújtsunk kezet. Hozzáteszem, hogy a magyar embereknek benne van a személyiség szerkezetében, hogy mindig igazuk kell, hogy legyen. Nem biztos, hogy mindig igazunk kell, hogy legyen. Inkább kapcsolódjunk a másikhoz, aszerint, hogy nagyon fáj az, ami történt, mert nagyon félek, mert minden jó mondat így kezdődik az érzelmi intelligencia területén.
Mit adtak nekünk a rómaiak? Hegedűs Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Néhány évvel ezelőtt a közösségi médiában futott egy érdekes trend. A Módit egy svéd influencer indította útjára, és első látásra semmi bonyolult nem volt benne. Nők odafordultak párjukhoz, és megkérdezték: drágám, te milyen gyakran gondolsz a római birodalomra? A válaszokból pedig az derült ki, hogy a férfiak meglepően gyakran. A formátum különböző változatai csaknem 2,4 milliárd megtekintést gyűjtöttek. Nem csoda, hogy elindult a találgatás. Miért ragad meg ennyire az ókori Róma képe a férfiak fejében? A kulturális kommentátorok és az egyetemi világ hamar beleállt a magyarázatokba. A vélemények közül több a férfi központú, hierarchikus, militarista minták emlékművének látta a trendet. Lehet így is látni, de ha meg akarjuk érteni, miért bukkan fel újra meg újra Róma a képzeletünkben, férfiakéban és nőkében egyaránt, érdemes inkább a történelmet nézni. Mert Európa szellemi és intézményi alapjába a római örökség mélyen bele van rajzolva. Az európai civilizáció jogrendszere a római jogból nőtt ki. A latin nyelv másfél évezreden át volt a műveltség közvetítő nyelve. A naptárunk, az úthálózat, a várostervezés logikája, az államigazgatás rétegei mind-mind Róma felől közelítve érthetők. És ha átnézünk az Atlanti óceánon túlra, az új világ alapító atyái is Rómához nyúltak vissza. Az amerikai alkotmányt a köztársaságkori Róma törvényei ihlették. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok törvényhozásának épületét is Kapitóliumként ismerjük. Névadója az ókori Róma szakrális közigazgatási központja. Róma tehát nem pusztán izmos gladiátorok és diadalívek romantikája. Nem csak hadjáratok és hódítások, bár ezek is részei a történetnek. Róma egyszer s mind jogi precizitás, mérnöki gondolkodás, közigazgatási racionalitás, és egy olyan kulturális csomag, amely a görög bölcselettel párbeszédben, a zsidó-keresztény hagyomány keretében formálta Európát. Ha úgy tetszik, a civilizációnk operációs rendszere, amelyen évszázadokig futott a kontinens. És talán épp ezért működik a mém. Mert a kérdés, milyen gyakran gondolsz a római birodalomra, valójában nem kizárólag a férfi lélekről szól. Inkább arról, hogy mennyire vagyunk tudatában a bennünk élő múltnak. A közösségi médiában a humor az, amihez a legkönnyebben nyúlunk, de a nevetés mögött ott lakozik egy komoly felismerés is. Róma nem tűnt el. Bennünk beszél, a törvényeinkben, a szavainkban, az intézményeinkben. Róma éterná ezt, azaz Róma örök, és talán ezért gondolunk rá gyakrabban, mint hinnénk. Mert nem csak mi gondolunk Rómára, Róma is gondol ránk. Minden reggel a naptárban, minden nap a jogban, és időről időre egy-egy virális videóban.
Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. Munkatársaim Lajer Rita, Németh László és a szerkesztő Halász Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.